Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallják. Kedves testvérek, Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Következő időszakban arra gondoltam így a pénteki hittanórákon, hogy egy-egy szentnek az alakját vesszük elő, és nem csak az életét nézzük meg, hanem egy-két olyan dologra is odafigyelünk, ami az ő életében jelentős volt, és ami a hitünkben valamiképpen fontos lehet. Jövő héten ünnepeljük majd Nursziai Szent Benedeket, július 11-én, aki Európának a fővédő szentje. A szenteket általában a haláluk napján ünnepeljük, ez Szent Benedek esetében március 21-e, 547. március 21-én fejezte be földi életét. A galliai liturgikus könyvekben a 8. század végén megjelenik július 11-e, mint Szent Benedeknek a születésnapja. Az ünnep eredetéről nem sok minden derült ki eddig. A nagybőjt, ugye március 21-e az mindig nagybőjtbe esik, hiszen a húsvét legkorábbi időpontja az március 22-e lehet, és éppen ezért 1969-ben a liturgikus reform során, amikor a naptárban is végrehajtottak bizonyos változásokat, akkor a jelentős szenteket, jelentős alakokat, akik nagybőjtre estek, hogy a nagybőjt folyamán ne szakítsuk meg a nagybőjt ünneplését, nagybőjt gondolatát, akik ilyen jelentősebb szenteket áthelyeztek az ünneplését más napokra, ezért került át Szent Benedeknek az ünnepe is július 11-ére. Természetesen a bencés közösségek ma is megemlékeznek Benedekről március 21-én, hiszen ez számukra jelentős ünnep azon a napon. Ki is volt ez a Szent Benedek, aki a 5. század végén, a 6. század első felében élt, 480 táján született a Szabin hegyvidéken, Nursziában, ma Norcia, nemrégiben a földrengések miatt vált ismerté, vagy emlegetetti ez a falu, ez a városka, amelyet a közép-olaszországi földrengések eléggé romba döntöttek. Fiatalon Rómába került tanulni, abba a városba, amely még az antik kultúra fényét mutatta, de már az apostolok és vértanúk sírja ékesített. Ugyanakkor a fiatalember figyelmét nem terelték el arról a szépségek, hogy Róma hanyatlásnak indult. A császár székhely átkerült Konstantinápolyba, Róma szinte vidéki városa fejlődött vissza. Barbár germánoktól, keleti gót Teodoriktól is óvakodnia kellett, félnie kellett. 526-ig Cassidorus békét biztosított, ugyanakkor az egyház helyzete csalódást okozhatott, kivált a kléruson belüli bajok és a 498-as pápa választással kapcsolatos viszályok miatt. Az örökváros, az általános élvhajhászás tanultársainak lődörgése nem vonzotta Benedeket. Ott hagyta a várost a tanulmányaival egyetemben. Az istenkereső fiatalember Nólai Szent Paulinus tanácsát követte, ha az ember nem akar Isten országáról lemondani, akkor menekülnie kell Rómából. Ő 431-ben halt meg, tehát ezek a bajok már régebbi időre nyúltak vissza. Hogy Isten egyedül Isten keresésének élhessen, mindentől szabaddá vált. Fokozatosan szakít Benedek a környezetével, megismerkedik a monasztikus élet különféle formáival, de Monte Cassino Szent hegyéig még hosszú volt az út. Első idők csodálatos eseményét tanúsítják Nagy Szent Gergely szerint, aki megírta az életét, hogy a fiatal Benedek hivatása kegyelmével az első lépéseket is milyen tökéletesen tette meg. Azkét a életet élő közösségbe kapcsolódik, majd megválik tőlük, keleti szerzetesség szigorú életmódja hat rá. Szubiaco mellett teljes magányba vonul, a tökéletes lemondást keresi. Így átélhette a szerzetesség és a lelki fejlődés minden fokozatát. 3 esztendeig tart az előkészületi idő. Ekkor fordulóponthoz érkezik, Isten kivezeti a barlang sötétjéből a remetét, és odaállítja az emberek elé példának, hogy mint a mécsest a lámpatartón világítson mindenkinek, aki Isten házában van. Nagy Szent Gergely leírja, hogy miként vált meg Benedek a remete élettől, és hogyan lett atya azoknak a nőtlen férfiaknak, akik közösségben kívánták keresni az Istent. nagyszent vazú regulájából Benedek megtanulta, hogy a kolostori közösség kicsiben maga az egyház, mert a tagok egy testként élnek a fő Krisztus. A különféle kísértéseket legyőzve megérett arra, hogy a lelki élet tanító mestere legyen. Tapasztalatokra volt szüksége. Vikováró mellett egy szerzetesi közösség élen megkísérelte a kolostori fegyelemre nevelni a maga útján járókat. Megtanulta, mekkora veszélye vannak a szerzetes életnek, ha nincsenek a szabályai rögzítve. Visszatérhet Szubiákóba, de a szerzetesek, meglehetősen sokan voltak, ismét arra kérték, hogy legyen szellemi atyuk. Erre szétosztotta őket 12 kolostorba, egy-egy atya keze alá rendelte őket, maga pedig a legfőbb irányítást vette át. Az Úr szolgálatának ebben az iskolájában a jeruzsálemi ősegyház szelleme élt. Főleg a monasztikus erényeket, engedelmesség, imádság, munka gyakorolva élték az apostoli életet. A szerzetesi közösség felépítésén fáradozva Benedek megtapasztalta, mennyire törődést kíván a regulához igazodó élet lehetőségének megteremtése. Szubiákóból Istennek benne lakó lelke Monte Cassinóra vezette arra a hegyre, amely szimbóluma lett a történelemben Isten hegyre épített városa. Tanítványaival neki látott az új feladatnak. Míg Szubiákó a világtól való elfordulás helye volt Benedek számára, addig Monte Cassinón az építő ember teljesedett ki benne. Megszerezte az önmaga fölötti uralmat, és tanító mestere lett az Isten kereső embereknek. Egy régi erődnek, egy hajdani szentének a romjaiból kolostort épített, benne egységes alkotmányhoz igazodó közösséget hozott létre. Ezt is, azt is világos terv szerint monasztikus alapelvekhez igazodva vitte végbe. Közben mindig nyitott maradt a kora az emberek a feladatok számára. Mindnyáján közös, szent szabály szerint éltek, amely éppen Monte Cassinón kapta meg végleges formáját. Pontosan meg volt határozva az imádság, az olvasás, a munka, az étkezés, az alvás ideje. Benedek aszketikus elképzelései, amelyek az évek hosszú során próbált ki, ebben a formában öltöttek testet. Mindnyáján a szeretet közösségében éltek az apát vezetése alatt, imádkozva, dolgozva, törekedtek a minden nap újra tökéletes szerzetessé válni. Európai ember természetének megfelelően összekapcsoltak a szemlélődő és a tevékeny életet. Benedek azt is hirdette, hogy elvezesse a népét az Isten házába. Benedek, akinek a neve szerint is kapott kegyelmek alapján áldott volt, kiváló építőnek, jó vezetőnek bizonyult. Megvolt benne az emberi szív ismeretének adománya. Ennek birtokában nevelte a szerzeteseket, akiket az Isten szolgálat iskolájában olyan testvéri közösségig kellett formálódniuk, amely készen állt Jézus Krisztusnak, a királyok királynak szolgálatában, a harcra, a háborúra. Történelmi értelemben nem volna helyes Benedeket rend alapítónak nevezni azért, mert az akkori aszkéták, a közösségek olyan szerzetesnek nevezték magukat, akik a szent atyák, különösen szent megnevezve a vezetőt, szabály szerint élnek. Az apát szabta meg az életrendet, rendszerint nem egy, hanem több szabályzatból merített. Innen érthető módon szabályzat keverékek időszakáról is szokás beszélni. 600 körül Galliában mintegy 20 egymással keveredett szerzetesi szabály volt használatban. Benedek maga egyértelműen utal rá, milyen elképzelései voltak. Nem akarta, hogy szabályzatát abszolútnak és egyedül érvényesnek tekintsék, csak kezdetnek ajánlja. Ha valaki a tökéletes szerzetesi válásban gyorsabban halad, annak ott vannak a szent atyák szabályai. Benedek tehát épít Pacmosmiosra, Cassianusra, Vazúra, többi atyára, nem akar őket sem mellőzni, sem fölöslegesé tenni. Mégis Benedek szabályzata hamarosan általánossá lett, az európai kolostori élet regulájává vált. 547-ben tehát véget ér a szerzetesség Monte Cassinói pátriárkának földi élete. Nagyszent Gergely szerint a templomba vitette magát, gyengességében a tanítványra támaszkodva áltott, kezét az égre emelve, így lehelte ki imádsággal a lelkét. Most egy kis zene következik.
Énekelj az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak egész föld. Énekelj az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak egész föld.
Folytatjuk a hittanóránkat itt a Mária Rádióban, Szent Benedekre figyelünk egy picit, és Szent Benedek nyomán a szerzetességet vehetjük egy kicsit szemügyre. Mit is jelent a szerzetesség, hogyan alakult ki az egyháznak ez a szép életformája. A szerzetesség megszentelt életet jelent, latinul vita consecrata. Egy kánoni állapot, a keresztény tökéletesség nyilvános és teljes állapota, olyan állandó jellegű intézményes közös életmód, amelyben a katolikus hívek a mindenkit egyaránt kötelező parancsokon felül az engedelmesség, a tisztaság és a szegénység fogadalmával az egyén evangéliumi tanácsok követésére is vállalkoznak. A szerzetes fogadom tehát nyilvános, az az egyház által elfogadott. Ez a kánoni állapot megköveteli a közösségi életet. Azt látjuk az egyház történelmében, hogy a kezdetektől, a második századtól voltak aszkéták, voltak olyanok, akik az evangéliumi tanácsok szűk ösvényén jártak, akik mintegy kivonulva a társadalomból, sokszor kezdetben az egyiptomi sivatagokban például egyedül Istennek szentelték az életüket, és a keresztény közösség, a tanácsot kereső ember csak hamar fölfedezte ezeknek a remetéknek az életét, és hozzájuk kimenve tanácsot kértek. Aztán újra és újra fölmerül az igény, hogy valamiféle közös életet éljenek ezek a remeték, ezek az aszkéták, és így alakulnak ki a különféle szerzetes közösségek, különféle szerzetes rendek. Ugye az alapja a szerzetességnek a hármas fogadalom, az engedelmesség, a tisztaság és a szegénység. Ez az Istennek szentelt élet, ez mind a nők, mind a férfiak számára nyitva van az egyházban, és természetesen a tisztaság ugye a nőknél is, ugye az egyedül, tehát nem házas életet jelent, a férfiaknál is a cölibátus szüzesség megtartását jelenti, hogy az önuralomnak a gyakorlása jelen van. A IV. Század elején a keresztény üldözések után a keresztény szeretet gyakorlása lett az aszkéták számára a tanúság tétel az özvegyek, árvák gondozása, betegek ápolása. Aztán a Benedek alkot, regulát, de ahogy ez az életrajzból is kiderült, többen mások is fogalmaznak meg különböző szabályzatokat, amelyek a közösség életét szabályozzák. Azt azért jól tudjuk, jól tapasztaljuk, hogy minden közösségi életben szükség van valamiféle szabályzatra, ha ezt sokszor nem így nevezik. A családnak is megvan a maga életrendje, életszabályzata, íratlan törvényekkel kialakul, hogy mikor, hogyan étkezik együtt a család, hogyan zajlik le az ünnepeknek az ünneplése, hogyan válik az fontossá, hogy tudjanak egymásról a családtagok, hogy ki mikor ér haza, hogy meglegyen a megfelelő munkamegosztás, a vásárlás, a takarítás, a különböző dolgok elrendezésében. Ezt nem szoktuk szabályzatnak nevezni, de valamiképpen ez is egy ilyen rendnek a megélése. A közösségi élet mindig igény tart arra, hogy legyen egy rendje, amihez lehet alkalmazkodni, illetve amit adott esetben nyilván túl lehet lépni, vagy meg lehet változtatni, vagy éppen adott esetben egy kicsit föl lehet függeszteni. Tehát így alakulnak ki a különféle szabályzatok a különféle közösségeknek, és ennek nyomán kialakultak különféle szerzetesi családok, egy-egy rend alapítónak a gondolatából, aztán ugye ez az adott rend akár többfelé is ágazhat, mint a benedeki vonalban ugye a ciszterek is, meg van még néhány közösség, amelyik ide tartozik, vagy az ágostonos kanonokoknak a különféle fajtája, a ferences rendnek is vannak különféle ágai. A szerzetessé válásnál van egy rend, ahogy bekapcsolódik a közösség életébe a jelentkező. Ez a kezdet, a noviciátus, az újonc idő, amelynek egyes közösségekben különféle formái vannak, amely arra hivatott, hogy megismerje a jelentkező, van egy rövid jelölt idő is nagyon sokszor, ez már egy komoly elkötelezettség. A jelöltség az tényleg egy ilyen ki vagyok én, ki vagy te pici ismerkedés. A noviciátus az egy elköteleződést von maga után, hogy én szeretnék közétek tartozni. És ez alatt, az egy év alatt, két év alatt, melyik rendben hogyan van, megismeri a szerzetesek életét, megismeri a rendnek a gondolkodását, megismeri a szerzetesek életét, és a szerzetesek is megismerik az illető jelöltnek, illető újoncnak az életét, és kiderül, hogy tudunk-e együtt élni, alkalmas-e rá, ő is megismeri, hogy szeretne tényleg ebbe a közösségbe élni egy életen keresztül. A noviciátus végén van az egyszerű fogadalomtétel, amelyet egy időre, általában egy évre tesz le a szerzetes növendék. Ez azt szolgálja, hogy ez az ismerkedés, ez most már nem mint novicius, mint újonc, hanem mint bizonyos módon tagja a közösségnek, élje meg az életet, tanulja meg a megtanulandó dolgokat, képezze magát, csatlakozzon be, érjen bele a közösségbe, és ennek az egyszerű fogadalmas időszaknak a végén van az ünnepélyes fogadalom, amelyről már az előbb beszéltünk, hogy az mindig nyilvános, az egyház által elfogadott fogadalom, amelynek kialakult a megfelelő liturgikus rendje is. Ebben a fogadalomban, az egyszerű fogadalomban is, és az ünnepélyes fogadalomban is, ugye benne van a szegénység, a szüzesség, az engedelmesség, a tisztaság, az engedelmesség, és a rendhez való tartozást is megfogadja, hogy ő ennek a közösségnek a tagja marad egy életen keresztül, ünnepélyes örök fogadalommal elkötelezi magát abba a közösségbe. Nyilván itt közössége válogatja, hogy az adott monostorba kötelezi el magát annak a közösségnek az életébe. A bencéseknél azért nem nagyon van, persze lehetséges, de nem nagyon van az egyes monostorok között áthelyezés, mint ahogy mondjuk a ferenceseknél áthelyezi a tartományfőnök egyik kolostorból a másikba, vagy a papságnál, ugye van az áthelyezés plébániáról plébániára. Ez a bizonyos rendeknél nem nagyon van ilyen mozgás, hanem az adott kolostor, adott közösséghez kötelezi el magát az illető. Persze, nyilván vannak helyzetek, amikor ez megváltozik, vagy másképpen fog működni. Az évezredek során a szerzetesség sokféle módon alakult, formálódott, kialakultak a különféle szerzetes rendek, különféle szerzetesi családok, különféle irányok, amelyekben ugye a hármas fogadalom azonos, az engedelmesség, a tisztaság és a szegénység, de ugyanakkor maga a feladat, hogy az adott szerzetes rend milyen feladatot lát el, az változik. Vannak tanítórendek, betegápoló rendek, lelkipásztorkodással foglalkozó szerzetes rendek, tehát sokféle rend van, és hát ezeket érdemes egy kicsit megismerni. Ma nálunk Magyarországon most már ugye több mint 25 éve újra lehetőség van szerzetesi életre, és hát vannak is közösségek, amelyek elindultak, fejlődések indultak újra, vannak közösségek, amelyek nem tudtak új tagokat maguk közé hívni. Nyilván ennek megvan a maga oka, maga háttere, hogy ez miért, hogyan így alakult. Ebben most azt gondolom, hogy nem megyünk bele, hogy miért alakultak így ezeknek a közösségeknek az élete. Tehát a szerzetessé válás, annak van egy folyamata. Ugyanakkor a férfi szerzetes rendekben sok esetben az is jelen van, hogy a szerzetesek közül néhányat, vagy mindet, vagy a legtöbbet pappá is szentelik. A papság a hét szentségnek a része, amely nem automatikusan kapcsolódik a szerzetességgel a férfiaknál. Nyilván a női szerzetességben nem is lehet a papságra jelölni, vagy a papság felé indítani nőket, hiszen az egyház nőket nem szentel pappá, viszont a szerzetességben benne lehet. Régen, a középkorban általában egy-egy kolostorban egy vagy két pap volt, a többiek testvérként éltek a közösségben. Nyilván ez ma egy kicsit ennek a változtak az arányai, de ma is vannak olyanok, jó pár szerzetes rendben, akik nem papként, hanem egyszerű szerzetesként élik a szerzetes közösségben az életüket. Így tekinthetjük a szerzeteseket. Érdemes velük egy kicsit megismerni, megnézni, hogy melyik rend mi az, amire hangsúlyt helyez, mi az, ami a tevékenységnek a középpontja, és így lekerülhetünk közelebb a krisztusi tanításhoz, ismerhetjük föl a krisztusi tanítás egy-egy mozzanatát, amelyet az adott szerzetes rend talán egy kicsit hangsúlyosabbá tesz. Most újra egy kis zenét hallgathatunk.
Szent vagy,
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. Szent Benedekről gondolkodunk, és a szerzetesség mellett Szent Benedeknek az is jellemzője, hogy Európának a fő védőszentje. Mit jelent a védőszent fogalma? Talán ma keveset foglalkozunk vele. A védőszent egy olyan szent, akit egy nép, egy egyháztartomány, egy lakóhely, vagy egy jogi személy szentszék jóváhagyással égi oltalmazónak választ. Magyarországnak Szent István hagyományból eredő védasszony és patronája Boldogságos Szűz Mária, illetve Szent István király, mellettük szoktuk Szent Györgyöt, Szent Dömötöt, Szent Józsefet, magyar szenteket említeni. Az egyéneknél a kereszteléskor, bérmáláskor választott, illetve a szerzetbe lépéskor kapott szent a védő szent. Templomok esetében az a szent, akinek tiszteletére a főoltárt is fölszentelik, akinek védelem alá tartozik a kolostor, a település vagy a templom. Tehát a védő szent egy olyan szent a szentek közül, akiket valamiért az a közösség patronául választott, védővel választott. Érdemes egy kicsit megismerni annak az adott szentnek az életét. Mit jelent a számomra? Talán számunkra, egyéni emberek számára érdekes, hogy ugye a keresztnevünket nem mi választottuk, hanem a szüleink választották nekünk. De valamiképpen mégiscsak ennek lehet vagy van jelentősége. Megnézhetjük, hogy ki volt az a szent, akinek én a nevét viselem. Mit jelent az életemben? Hogyan tudok megbarátkozni az adott szenttel? Mi az, ami fontos számomra az ő életében? Érdemes annak a közösségnek, templomnak a szentjével megismerkedni, akihez tartozunk, annak a plébániának a szentjével, vagy az adott település, az adott városnak a védő szentjével érdemes megismerkedni. A különböző foglalkozásoknak is vannak védőszentjei. Például ezt hallottam valahol, hogy Szent Anna a haldoklóknak a védőszentje, például amellett, hogy a nagyszülőknek is nyilván a védőszentje. Sokszor az van, hogy valami köze van ahhoz a dologhoz, annak az adott szentnek. A katolikus lexikon oldalán a védőszentnél a különböző foglalkozásoknak az ABC rendjében megtalálhatók a foglalkozásoknak a védőszentjei, tehát érdemes itt egy pár dolgot esetleg itt érdemes utána nézni, utána keresni. Tehát nagyon sok érdekes eset van. Ugye az esőnél például Medárd püspök, ugye június 8-a Medárd napja, és ha akkor esik, akkor 40 napon át esni fog. Ez egy érdekes dolog. Aztán tehát sokféle dolgot lehet itt találni, hogy milyen esetben, milyen helyzetben ki az a védőszent, akihez az adott helyzetben, betegségben, nehézségben vagy élethelyzetben fordulhatunk, akinek a támogatását, akinek a segítségét kérhetjük a különféle bajokban, különféle betegségekben. Tehát érdemes a védőszenttel, a saját védőszentünkkel egy kicsit foglalkozni, vagy annak a közösségnek, településnek a védőszentjével foglalkozni. Kicsit érdekes, hogy egyszer úgy végig gondoltam, ugye, hogy milyen templomok körül fordultam meg, ahol minisztrálni kezdtem, az a Kusper utcai templom, Szent Tádé templom volt. Aztán átkerültem a Szent Imre templomba, onnan pedig a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnába. Első papi helyem Bajót, ahol Júdás és Tádé apostolok a templomnak a védőszentjei. Aztán ugye Szent Háromság templom az talán kitérő, nyilván nem olyan szempontból, de ugye ezzel nem nagyon volt így kapcsolatom. Utána átkerültem a Havas Boldogasszony templomba, megint Mária titulusú templom. Utána onnan Sárisápra kerültem, ahol Szent Imre a templom védőszentje. Onnan aztán Szent Család templomba kerültem, és most Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt nagytétényi templomban szolgálok, ami szintén Mária titulusú templom, úgyhogy érdekes, hogy ezek a védőszentek hogyan követik egy kicsit egymást, vagy hát lehet egy kicsi kapcsolatot fölfedezni. Nyilván ezek a kapcsolatok nem olyan automatikus dolgok, hanem valahogy benne esetleg az Istennek a vezetését, az Istennek a szeretetét lehet fölfedezni, lehet megtalálni. Van még a műsoridőnkből 3-4 percünk, tehát ha valaki nagyon szeretne telefonon hozzászólni a műsorhoz, akkor erre van egy picike lehetőség, egy icipici lehetőség, de hát ezért, tehát most akkor várjuk a telefonokat is. A védőszenten ilyen szempontból érdemes egyébként elgondolkozni. A keresztségkor általában a keresztnévünk kapcsán kapunk védőszentet, szüleink választják a számunkra. A bérmáláskor már mi magunk választhatunk egy bérmálási védőszentet, aki számunkra az adott esetben, az adott helyzetben fontos, és számunkra jelen van, valamiért fontos az ő életünkben. Béla bácsi itt van velünk a vonalban, nagy szeretettel hallgatjuk.
Dicsértessék a Jézus mindörökké,
amen.
Ave Mária! A dupla köszöntés miatt a holnapi napra emlékezve, ugye szombat a már Szeplőtlen Szűzanya napja is, az ő kis zsorozsmájából csupán néhány sort szeretnék felolvasni. Szíved reményünk oszlopa, szivárvány létünk zordegén, ki benned bízik, boldog az, sem árva nem lesz, sem szegény. Ó szív, anyánknak szent szíve, ragyogj a bűnös föld felett, és vont fiadhoz mindenütt a bűnös ember szívek. Mária, Róza Misztika, könyörög életünk. Köszönjük az előadást Szent Benedekről.
Köszönjük szépen mindörökjemben. Kedves testvérek, tehát itt a pénteki napindítóban Szent Benedek apátot állítottuk magunk elé. Ennek kapcsán egy kicsit a szerzetességgel is foglalkoztunk, és ugyanakkor a védőszent fogalmát próbáltuk egy kicsit körbejárni, mit is jelent számunkra a védőszent. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy segítik, támogatják és erősítik a Mária Rádiónak a műsorát, a Mária Rádiónak a működését. Önök a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Elköszönöm a műsor szerkesztője, Fülöp Ákos nagytétényi plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.